hanem kicsit olyan ősziesebb idő van, elkezdődött ez az időszak, de hiszük, hogy a mi szívünkbe ugyanúgy ömölhet a napfény a mi Istenünktől, és hiszük azt, hogy szeretne megelégíteni bennünket az ő igéjével, az ő üzenetével és az ő szeretetével. Kérném, hogy ehhez nyissuk ki a Bibliánkat a római levélnél, a római levélnek a 15. fejezeténél, és az első 7 verset olvassuk fel alapigeként. Római levél, 15. fejezete, első 7 versét. Kérném, hogy állva hallgassuk meg ezeket az igényeket, hogy fejezzük ki ezáltal is a mi Istenünk felé, és az ő igéje felé a tiszteletet. A római levél 15. fejezet, első versétől olvassuk tehát a Bibliából az igényeket. Róma 15, 1-től, így hangoznak tehát az igék. Mi erősek, pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátjának kedvezzen, mégpedig annak javára, épülésére. Hiszen Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogyan megvan írva, a te gyalázóid gyalázásai én rám hullottak. Mert amit korábban megírtak, ami tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Imádkozzunk! Úr Jézusunk, köszönjük azt, hogy fölhívod a figyelmünket arra, hogy hogyan kell működnie jól a gyülekezetnek. Köszönjük azt, hogy fölhívod a figyelmünket arra is, hogy hogyan kell helyesen viszonyulnia az erőseknek a gyengékhez, az erőseknek az erősökhöz, és a gyengéknek az erősökhöz, és a gyengéknek a gyengékhez. Köszönjük, Urunk, hogy ha igazán őszinték akarunk lenni önmagunkkal, akkor el tudjuk helyezni magunkat azon a skálán, hogy vajon az erősek között vagyunk, vagy a gyengék között. És köszönjük, Urunk, hogy amikor mindezt tesszük, akkor nem a világi pozíciók számítanak, nem a kereseti különbségek számítanak, nem azok számítanak, hogy ki hol él, hogyan tudja az ő életét ezen a földön elsősorban vezetni, hanem azt számít, Urunk, hogy te hogyan vezeted őt, és hogyan voltál képes az ő életére hatást gyakorolni, hogy a te kegyelmed hogyan uralja, és mennyire uralja az ő életét. Urunk, taníts bennünket arra, hogy erősekké akarjunk válni. Taníts bennünket arra, hogy megtaláljuk annak az útját és módját, hogyha vannak olyan erősségeink, amelyekkel már tudunk szolgálni, ahogy az énekben énekeltük, hogy Krisztus testének a tagjai vagyunk, akkor nem azért vagyunk, mert jól el lehet ebben lubickolni, hanem azért, mert az Úr már többet vár tőlünk, mert többet várhat tőlünk. Urunk, szeretnénk, hogyha tanítanál bennünket ebből az igéből, és arra kérünk, hogy így építsd a mi gyülekezetünket, hogy valóban megtaláljuk a helyünket, és megtaláljunk a szolgálatunkat. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Testvéreim, Bibliánk a 14. fejezetben azzal foglalkozott, hogy vannak különböző kegyességi megélési lehetőségek, ki hogyan éli meg a gyülekezetben, vagy azon kívül az ő kegyességét, és azt mondja a mi ige szakaszunk, hogy a gyülekezetben élő testvéreknek nem csupán önmagukra kell nézniük, hanem általában, hogy egy családban is, egy közösségben működik, tekintünk egymásra is. Látjuk egymást, foglalkozunk egymással, gondolkodunk egymással, és nagyon sokszor megvan az a kísértésünk, hogy önmagunkat úgy mérjük, hogy a másikhoz hasonlítsuk. Hát a gyülekezetben élő testvérek hogyan látják önmagukat, és hogyan értékelik egymást, ez nagyon sokban függ attól, hogy hogy milyen a kapcsolatunk az élő Úrral, és függ attól, hogy hogyan vagyok kész tekinteni önmagamra és a testvéremre. Általában úgy szokott lenni, hogy mindenki a másikat látja gyengének, És mindenki önmagát látja erősnek. Nem akarok közvélemény kutatást csinálni, hogy az erősek tegyék fel a kezüket, jó, köszönöm, most a gyengék tegyék fel a kezüket, köszönöm, mert úgy gondolom, hogy nem így kell ezt demonstrálni, hogy erős vagy gyengének gondolom magam, mert talán megvan bennünk az a típusú kegyesség vagy álkegyesség, hogy készek lennénk a gyengék között föltenni a kezünket, hát testvérem, nagyon gyenge vagyok, még sokat kell fejlődnöm, és igazunk lenne, viszont azt is láthatjuk, hogy az Úr már fejlesztett bennünket, az Úr már előre vitt bennünket, és szeretné azt, hogyha tudnánk, Pál apostolon keresztül mondja, hogy Pál azokat nevezi erősnek, akik a gyülekezetben mernek kizárólag a kegyelemre alapozni. Kizárólag a kegyelemre alapozni. Viszont gyengéknek nevezi azokat, akik az Ószövetségből vagy valamilyen kegyesnek tűnő cselekedetek által javítani akarják az ő helyzetüket, az ő pozíciójukat az Isten színe előtt. Meg akarok javulni, hozni akarom az én áldozataimat, hogy milyen nagyszerű ember vagyok az Isten előtt. Azt mondja az Pál, hogy ezek hívők ugyan, de még nem erős, nem megerősödött hívők. Azt gondolják, hogy tudnak valamit tenni az Isten színe előtt azért, hogy az Isten elfogadja őket. Nem tudnak tenni, és hogyha erre használják az ő energiáikat, hogy minél inkább ebben erősödjenek meg, hogy minél jobb emberek legyenek, minél nagyobb áldozatokat vállaljanak, még inkább a legyengülésüket fogja ez szolgálni. Viszont hogyha, ahogy a zsidókhoz írt levél mondja, hogy jó, hogyha kegyelemmel erősítetik, erősödik meg a szív, ezt a kegyelmet, ha gyakoroljuk, akkor ahogy az imaórából is kiderült, hogy nem azért állhatunk, mert olyan izmosak a lábaink, és sokat edzettünk, és olyan izmosak a lelki lábaink és kezeink, és olyan sokat olvastuk az igét, vagy imádkoztunk, hanem azért állhatunk, mert az Isten talpra állított bennünket az ő kegyelme által. Testvéreim, Pál apostol magát erősnek mondja. Azt mondja, mi erősek pedig. Pál apostol magát erősnek meri mondani. Jogosan, testvéreim, hogyha ismerjük Pál apostol életét, hát elmondhatjuk, hogy Pál apostol egy nagyon erős szellemi keresztény volt. Ugye Pál leveleit olvassuk, és csak azt mondanánk, hogy de jó lenne, hogyha ennek a tizede úgy igazán átjárna bennünket, és a mi életünk része lenne, akkor már hát nagyon-nagyon komoly hívők lennénk, és igazunk van. És akkor még csak Pál apostolról és a tizedéről beszélünk, nem pedig az Úr Jézus Krisztusról, pedig ő maga a harmadik versben majd Jézus Krisztust állítja példaképnek, nem önmagát, Jézus Krisztust. Ugyanis Pál azt mondja, hogy erős az, aki a kegyelemre épít kizárólag, gyenge az, aki be akarja magát biztosítani a mennyországba, az ő cselekedetével, az ő viszonyulásával. A gazdag ifjúnak azt mondta az Úr Jézus Krisztus, hogy nem vagy messze az Isten országától. Jobban mondva, megkedvelte, ezt nem neki mondta, hanem aki a törvényt nagyon jól ismerte, ő neki mondta, de vannak ilyen emberek, ahogy nem vagy messze. Nem vagy messze. Közel vagy, de igazándiból nem vagy benne. Szoktuk ezt mondani, vagy én is szoktam ezt olykor hajtogatni, hogy nem elég csupán majdnem túlélni valamit. Nem elég majdnem túlélni. Az Úr azt akarja, hogy ne csupán túléljük. Olyan sokszor gondolkodtam rajta, amikor úgy éreztem, hogy haszontalan munkát végzek. Amikor az ember csupán a gazt írtja, én az úgy gondolom, hogy ez haszontalan munka. A gazt nem azért írtjuk, hogy ki legyen írtva a gaz. Nem ez a cél, hogy ki legyen írtva a gaz. A cél az, hogy a nemesnek adjuk meg a termő lehetőséget. És testvéreim, nagyon sokszor az ember megelégszik ennyivel. A hívő életben megelégszik ennyivel, hogy írtja a gazt. Írtjuk a gazt. És nagyon sokszor megelégszünk ennyivel, hogy ú, de jó, nincs gaz. Nagyon jó, testvéreim, amikor nincs gaz. És öröm végignézni egy olyan területen, ami szépen le van nyírva, ahogy most néhányszor átmentünk Ausztriába a nyár folyamán. Láttuk, hogy nagyon szépen vannak gondozva területek. És öröm ránézni azokra a területekre. Az más téma, hogy azért a búzakalász az nem érlelődik azon a területen. Persze nem is annak van számva, viszont amire számva van, jól van sokszor, sok esetben oda számva, és olyan jó látni ilyen rendezett helyeket, amire oda van számva arra, amire való. Hát testvéreim, életünk legtöbb energiáját mostanában ez veszi el, ha lehet ezt mondani, hogy a gyermekeinket megtanítsuk arra, hogy mindent arra használjanak, amire való. Bár kreatív a magyar, ezt tudjuk, hogy nagyon sok mindent tudunk mi arra is használni, és tudunk mi olyan, hát ilyen MacGyverek, vagy nem tudom micsodát lenni, akik egy gyufás katujából, meg egy nejlonzacskóból atombombát csinál, de a nejlonzacskót, meg a gyufás katuját leginkább arra érdemes használni, amire ki lett találva. És testvéreim, mi nagyon sokszor abba a hibába esünk, hogy egy ilyen írtást szeretünk látni. Leírtottuk a gazt, és nagyon jó. Viszont az Úr ettől többre hív bennünket. Arra hív bennünket, hogy ne csupán az alázatoskodásunkkal semmisítsük meg magunkat állandóan, hogy ó, hát nem vagyok méltó, megint elestem, megint elbuktam, megint ilyen vagyok, megint olyan vagyok, hanem mert nagyon sokszor, aki csupán eddig jut el, az nagyon sokszor, amikor az önérzetében valamelyest megsértik, akkor leginkább ő kéri ki legjobban magának. Amíg ő jön elő azzal, hogy mit tett meg önmagáért, és olykor talán még az Úrért is, addig kegyesnek tűnhet. De testvéreim, jó az, hogyha alázat van bennünk, de használjuk arra, amire az Úr adta. Ugyanis testvéreim, az erősek általában úgy érzik, hogy nekik tartozik mindenki más. Aki erőssé vált, az úgy gondolja, hogy innentől kezdve nem neki van tartozása mások felé, hanem nekik tartoznak. Ugyanis, testvéreim, az erőfölény éppen azt szokta létrehozni az emberben, a pogány, a hitetlen emberben, azt hozza létre, olyan érzések keletkeznek benne, hogy neki innentől kezdve jogai vannak, és kötelességei, ha vannak is, nagyon minimálisak, éppen az ereje miatt, mert ő erős. És testvéreim, a történelem erre számtalan példát ad. Például a feudalizmusban mindig furcsa volt nekem, ahogy tanultuk, hogy a grófok, meg a bárók, meg az ilyen földes urak, azoknak ugye nem kell dolgozni, azok katonáskodnak. A katonáskodásuk miatt nekik más életforma jár, mert ők védik meg a jobbágyaikat. Csak azért az volt tapasztalható a történelemben, legalábbis a magyarban, hogy sokszor ezzel a katonáskodás alól hát szerettek kibújni ezek a földes urak. Szerettek kibújni, ha csak lehet, kerüljük el valamilyen egyezményes békével, mindenki jól járjon, de ne nagyon kelljen katonáskodni. Az erre járó adót ki lehessen vetni, de igazán ami ezzel járna, amire adják ezt az adót, ne arra használjuk, hanem használjuk a saját magunk fényűzésére, megélhetésére, egyre jobb életterére. Vagy testvéreim, egyszer olvastam egy ilyen kis humoros dolgot, hogyha haszontalannak érzed az életed, akkor gondolj azokra, akik a BMW autóba az indexet gyártják. Mert a BMW, akiknek BMW-jük van, általában úgy szoktak bekanyarodni, hogy ők bekanyarodnak. És kész. És nem kell azt jelezni, mert ő nekik BMW-jük van, 20 centivel szélesebb, meg fél méterrel hosszabb, meg egy fél tonnával nehezebb. Erőfölényben vannak. És testvéreim, az ember, amikor úgy gondolja, hogy erős, akkor az erejét, amire használja, abból derül ki, hogy igazándiból mennyire erős. Abból derül ki. És testvéreim, hát nem csak a BMW, hanem vannak traktorosok is, akik nem használják az indexiket, úgy látszik a bizonságtételből. Viszont nekünk volt traktorunk, és hát általában a traktor az egy munkagép, és a munkagépnél előfordulnak törések, ütközések, akármicsodák, főleg, hogy egy kicsit kisebb munkagép, nem olyan nagy, és nekünk is nagyon sokszor el volt romolva az index rajta. Hát most már túlattunk azon a munkagépen, úgyhogy aki szereli, az majd gondoskodik róla, hogy működjön. De sokszor nem azért nem működik az index, mert erőfölény van, hanem mert nem jó. De testvéreim, tudjuk, hogy akkor meg nem lenne a közlekedésbe való. Tehát minden szempontból annak az indexnek működnie kell. Magyarul az erőfölény az emberből válthat ki olyat, amit azt látjuk, hogy a világban így működik. Az erőfölénynek joga van, aki erőfölényt képvisel, annak joga van nagyon sok minden másra, amire a másiknak nincs. Gyermekeim szokták kérdezni, hogy apa, most mennyivel megyünk? Mondom, hogy 110-zel. És mennyivel szabad menni? Szoktam mondani, hogy 110-zel. Hát a feleségem mondta, hogy ha 120-szal mennék, és 110-zel lehetne menni, akkor a gyerekekbe feszültség támadna jogosan. Volt erre példa, de utána azóta megbeszéltük ezt, hogy ahol 110-zel szabad maximum menni, lehet 100-zal is egyébként, ott viszont 120-szal már nem szabad. Mit képviselek a gyermekem felé? Én vagyok az erősebb? Én vagyok, most már egy nagyobb autónk van, egy néhány 100 kilóval nagyobb, mint az Opel, azzal közlekedünk, és az ember tényleg érzi, hogy ez egy olyan tekintélyt parancsolóbb autó, ez a Seat Alhambra. Viszont azt is tapasztalom, hogy ezzel a tekintéllyel olykor vissza lehet élni. Elé lehet vágni olyan autóknak, vagy lehetne, akik kénytelenek megvárni, hogy én is előzzek, vagy én is csináljak, amit akarok. De olyan jó gyakorolni a türelmet, amiről itt is mondja az ige, a türelem és a vigasztalás. Hogyha ebben erősödünk meg, a türelemben és a vigasztalás, akkor teljesen más fog kijönni belőle. Az erőfölényünket nem szabad arra használni, ne arra használjuk, és hiszem is, hogy legtöbb esetben nem erre használjuk, és vágyam is azt, hogy én magam se erre használjam, egyetlen egy esetben se, amire a világ használja, arra, hogy jogokat, arra, hogy előjogokat csikarhasson ki. Mert a földi létben, akinek ereje van, úgy érzi, hogy kötelessége nincs. De az Úr az erőt nem azért adta nekünk, hogy mások fölé kerekítsen minket, hanem ezzel az erővel mindig kötelességet, sőt, tartozást ró ránk. Mi erősek pedig tartozunk azzal. Krisztus testének tagja vagy már, tőled az Isten már többet vár. Többet vár. Többel tartozunk. Minél erősebb vagyok, annál többel tartozok. És testvéreim, az embertől, amikor tartozása van, nem szokták megkérdezni, hogy figyelj már, terveznéd a tartozásodat majd valamikor kiegyenlíteni? Mert az nem kérdés tárgya, hanem az egy jó érzésű emberben egy kötelezettséget ró rá, de testvéreim, ez nem olyan kötelezettség, ami igazándiból teher lenne, hanem olyan kötelezettség, amiből áldások, mennyei áldások születhetnek. Ugyanis a gyengék erőtlenségének a hordozása nem egy kegyes lehetőség a hívő ember számára, hanem egy olyan kötelesség, amely a tartozás visszafizetésének a kényszerűségével terhelődik az emberre, mert ha tartozunk, akkor az már nem kérdés, hogy vissza akarjuk-e adni, vagy nem. Tehát az erősök általában arra szokták az erejüket felhasználni, hogy még inkább ellehetetlenítsék a gyengéket ebben a világban, és azt látjuk, hogy akár politikai életben, hogyha most szétnézünk Magyarországon, azt látjuk, hogy gyakorlatilag nincs lehetősége egyes csoportosulásoknak megerősödni. Nincs lehetősége. Egyszerűen olyan közeg van ma Magyarországon, az más kérdés, hogy jó-e ez, vagy nem. Az viszont biztosan furcsa, hogy nincs lehetősége senkinek. Senkinek. És ez nagyon sok kérdést fölvet, mert az Úr azt akarja, hogy mi úgy viszonyuljunk ehhez a világhoz, hogy mi, amikor erősek vagyunk, akkor az legyen a célunk, hogy másokat is megerősítsünk. És nagyon jó az, hogy nekünk nem politikai célok mögé kell beállnunk. Nagyon jó az, hogy mi nekünk nem olyan embereket kell támogatnunk, vagy olyan embereket kell előtérbe helyeznünk, akik valamit vagy valahogyan képviselnek, mert tudjuk, hogy elsősorban nekünk, ami Istenünknek kell szolgálnunk. Viszont azt is tudnunk kell, testvéreim, hogy az Úr adott belénk erőt. Adni akarja belénk ezt az erőt. Az igénk azt mondja, mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne magunk kedvére éljünk. Mi erősek. Az Úr azért tesz Azért akar bennünket erőssé tenni, hogy ezzel elkezdjünk mások dolgait, mások gyengeségeit hordozni. Mert azt mondja, második vers, mindegyikünk a fele barátjának kedvezzen, mégpedig annak javára, épülésére. Az ember azt gondolja, hogy az önépítés az úgy fog működni, hogy másokat leépítünk. Testvéreim, mások rovására való épülés az elítélendő dolog. Mások rovására való épülést nem támogatja az ige. És nézzük meg, hogy ebben a világban nagyon sok ember csak úgy tud és úgy képes épülni, hogyha másokat leépít, másokat tönkretesz. Aki így épül, higgyük el, hogy nem Isten szerint jár. Ne élvezzem, hogy lehagytam a gyengét. Testvéreim, voltunk egy fürdőben a gyermekeimmel, és volt ott egy csúszda, ahová a nagyobbak hamarabb fölértek, mint a kisebbek, és ezért hamarabb csúszhattak. És úgy megjegyezték a hátuk mögött jövőnek, hogy ők a csiga csapat. Ők a csiga csapat. És ez ugyanis szállóigévé is vált, hogy ők a csiga csapat. Mi vagyunk a győztesek, az elsők, a gyorsak, de ők a csiga csapat. És testvéreim, ebben azért ott volt egy nagyfokú dicsőség, nagyfokú lenézés, nagyfokú önelégültség, de azt látjuk, hogy a mi Istenünk ezt nem tudja megáldani. Azt mondtuk, meg próbáltam egy-egy alkalommal a kisebbeket megfogni és a nagyobbak elé szaladni velük, hogy nézzétek már, hogy kerültek ezek ide elétek. Ki is most a csiga csapat? De ilyenkor én azt látom, hogy nem a szeretetet építi leginkább az ilyen testvéreknek, vagy ilyen gyermekeknek, testvéreinek a szívébe, hanem még inkább a küzdési szellemet, még inkább a gyorsabbá lételt, mert testvéreim, a világban így működik. Az önépítés nagyon sokszor mások rovására történik. De testvéreim, amikor nem úgy tekintek a társamra, hogy ő a csiga csapat, hanem úgy, mint aki a testvérem, és húzhatom magammal, és vihetem, beavathatom olyan dolgokba, amiben, hogyha ő egyedül avatkozna be, abba biztos, hogy kudarc lenne a vége, de ha velem avatkozik be, hogyha én segítem arra, amit elérhet, akkor olyan nagy áldásokba lehet részünk. A kis lányunk, a legkisebb gyermekünket mindig próbálja magával vinni föl a csúszdára, ahova ő még nem tud fölmenni, de szeretné, hogy ő is élvezze ezt a lecsúszást. Olyan jó lenne, hogyha ő is átélné a játszótéren, és azért néha látjuk ennek a baleset veszélyét is, de látjuk azt is, hogy ott van benne a készség, hogy valamit, amit én már átélek, megélek, és amire én eljutottam, azt meg akarom osztani mással. Mert testvéreim, milyen öröm az, amit senkinek nem tudunk megosztani? Milyen öröm? Milyen öröm? Hát azt úgy hívják, hogy bűnös öröm. Bűnös öröm. Az az öröm, amit nem oszthatsz meg a testvéreddel, az bűnös öröm. Hogyha ilyen örömöket halmozunk a mi életünkbe, akkor nem erősek vagyunk, hanem akkor egyre inkább el fogunk gyengülni. Ezért azt mondja az ige, hogy mindegyikünk a fele barátjának kedvezzen, mégpedig annak a javára, épülésére. Amikor önmagam megyek előre, akkor nem mehetek úgy előre, hogy egyre inkább növekszik a távolság azok között, akik szintén akarják követni az Urat. Hanem van időszak, amikor le kell lassítanunk. Van, amikor föl kell karolnunk valakit. Amikor magunk alá kell, hónunk alá kell venni. És testvéreim, hogyha el akarjuk dönteni, hogy ki az erős, és ki a gyenge, akkor úgy tudjuk eldönteni, mindannyiunkban a saját szívünkben, mennyi embert karolok most föl jelenleg. Mennyi ember van az én életemben, akinek az ügye a szívemben van. Mert úgy tud bennünket építeni a mi Istenünk, hogyha másokat építünk. Akkor vagyunk igazániból erősek, hogyha nem úgy tekintünk, mint ahogy a farizeus a vámszedőre, hogy én itt vagyok, mint aki megadom mindenből a tizedet, az meg csak ott egy vámszedő. Mert az a vámszedő teljesen más lelkülettel ment haza, mint a farizeus. És testvéreim, azt mondja az mi igénk, hogy vegyünk erről példát, harmadik vers, hiszen Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogyan megvan írva, te gyalázói gyalázásai én rám hullottak. Azt látjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus nem csupán a közömbösséggel, hanem a gyalázással kellett, hogy fölvegye a harcot. És abban a mértékben nem tudom követni az én uramat, ahogy ő tette. Viszont abban a lelkületben mindenképpen tudom. Mi nem tudunk meghalni embertársainkért, viszont lelkületben tudjuk követni a mi urunkat. Mert nagyon sokszor oda vágyjuk talán erősként, vagy odavágjuk gyengéként a másik csoporthoz, hogy te nem szolgálsz. Te nem jól szolgálsz, mondhatja a gyenge. Ha én lennék a te helyedbe, jobban csinálnám, máshogy csinálnám. Áldások lennének, így lenne, az lenne, amaz lenne. Erre mondja az erős, hogy te nem jól alkalmazkodsz, nem jól alázat, nem vagy jó alázatban, nem fogadod el a tekintét. És testvéreim, nem csak az erősekről szól az ige, hanem szól a gyengékről is. Majd a hetedik és a további vers még inkább foglalkozik ezzel. Most csak annyit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy miért történik meg az, hogy az erősek olykor, vagy egyre inkább azt mondják, hogy nincs értelme a gyengékkel foglalkozni. Nincs értelme. Vagy felnősz a feladathoz, vagy hagylak békén. Testvéreim, sokszor azért, mert a gyengék is megnehezíthetik az erősek sorsát. A gyengék is megnehezíthetik, mégpedig azzal, hogyha fitoktatni szeretnék az erejüket, vagy a hangjukat, és önbizalomtól duzzadva beszédükkel olyan dolgokat mondanak, amiről tudjuk, hogy nincs mögötte igazándiból fedezet. Oda még nem ért el, csak tudja, hogy oda kellene elérni. Erre mondja Pál apostol, hogy ez a dicsekvés, hogy majd ezzé fogunk válni. Testvéreim, a gyülekezetben az Úr úgy helyezte el a tagokat a Krisztus testében, hogy legyenek olyan emberek, akikre bátran föl lehet nézni, oda lehet menni, és meg lehet erősödni. És legyenek olyan emberek, akiknek megerősödésre szükségük van. Ez a különbség ne az ellentétek és az ellentéteskedésnek a forrása legyen. Mert az Isten nem ezért helyezte a gyülekezetekbe és a családba is az erőseket és a gyengéket, hanem azt mondja az mi igénk, hogy mert amint korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. Türelem és vigasztalás, és ebből következik a reménység. Mi sokszor reménykedünk sok mindenben, csak kihagyjuk a türelmet, meg az isteni vigasztalást. Kihagyjuk. Mert a reménységünk fontosabb, mint az, hogy mi hogyan változhatunk annak a reménységnek a képére. Ugyanis testvéreim, az Úr Jézus és az Isten igéje, amikor ad egy parancsot, akkor ahhoz adja az ígéretet. Nincs parancs ígéret nélkül. Nincs. Nincs olyan parancs, amihez ígéret ne társulna. Most a negyedik parancsolattal, ötödik parancsolattal foglalkoztunk az állítat alapján, a tiszteld apádat és anyádat, ott is ott van egy ígéret. Ott van egy ígéret mögötte, hogy hosszú életű légy azon a földön, amire majd beviszlek téged. Ott van egy ígéret, testvéreim, mi nagyon sokszor az ígéreteket kapjuk, és azt mondjuk, hogy ez az ígéret nekem nagyon tetszik. Én ebben az ígéretbe belekapaszkodok. Csak nagyon sokszor elmarad a parancsnak a teljesítése. És testvéreim, nagyon jó az, hogyha nagyon sok ígéretet tudunk, és nagyon sok ígéretre ráállunk. Szoktam mondani a Spurgeonnek, az Isten ígéreteinek a tárháza, sokszor beleolvastam már, és olvasom, és tényleg csodálatos, hogy minden egyes igevers egy ígéretet tartalmaz. Tele van a Bibliánk ígérettel. De ahhoz az ígérethez kell az, hogy az Isten követése helyes legyen az életünkben. Azt mondja az ige tovább az ötödik versben, a türelem és a vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Ez az egy közös platform, ez az, ami közös platformra hoz, és közös alapra hoz bennünket, hogy a mi életünk azt akarja szolgálni, hogy dicsőítsük a mi mennyei atyánkat, az Úr Jézus Krisztus Istenét és Atyát, és az, hogy amikor dicsőítjük, ezáltal az ő neve megdicsőjön bennünk. Dicsőítsd meg, Atyám, a te nevedet a fiúban. Mit válaszolt rá az Úr Jézus Krisztusnak a szavára az Atya? Megdicsőítem, és újra meg fogom dicsőíteni. Testvéreim, akkor tudjuk dicsőíteni helyesen a mi Urunkat, hogyha így viszonyulunk egymáshoz. Hogyha látjuk azt, hogy a mi Istenünk egymásnak adott bennünket. Azért helyezett bennünket ebbe a gyülekezetbe, nem azért, hogy az erősek elkülönüljenek a gyengéktől, vagy jelezzék, és minél inkább éreztessék, hogy mennyire gyengék a gyengék, hanem azért, hogy az erősek építsék a gyengéket. Azért, hogy ne a magunk kedvünkre, hanem a mi tartozásunkat, a mi Istenünk felé jó szívvel tudjuk megadni. Persze, ebbe mondja az apostol, hogy ebbe segíthetnek a gyengék, hogy ne sóhajtozva és ne fáradozva kelljen a velük foglalkozóknak mindezt tenni, viszont adja meg az Úr, hogy lássuk meg azt, hogy bízott ránk az Úr feladatot. Mindannyian abban a küldetésben vagyunk, amire az Istenünk kért bennünket. Egymásra utaltságban rejlik ez a lehetőség. Testvéreim, Ádám és Éva, amikor megteremtetett, azt látjuk, hogy Éva segítő társként adatott a férfi mellé. És mégis kinek kellett szolgálni elsősorban kifelé? Egy családban, hogyha megnézzük, hogyan történik mindez? A feleség szolgál a férj felé, vagy a férj szolgál a feleség felé? Jó, hogyha mind a kettő megtörténik, de mint férj én azt tapasztalom, hogy nekem több szolgálati kötelezettségem van a feleségem felé, mint amennyi a feleségemnek felém, mert azt látom, hogy a feleségemnek nagyon sok van, nagyon sok más irányba. Jó lenne, hogyha így látnánk magunkat, így látnám magamat, hogy egymásra utaltságban óriási lehetőség rejlik. Az egymásra utaltság az nem egy kényszerű állapot, hanem az egy óriási lehetőség az Isten országában. Testvéreim, egymás befogadása, mondja az ige, fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére, és az ebből következő egymás hordozása. Kisgyermekeim, ahogy elkezdtek felnőni, észrevehették, hogy mindig a legkisebbet, vagy közel a legkisebbet veszem a nyakamba, a hátamra, őt tudom jobban, magasabbra földobni, amikor egyre nagyobbak lesznek, egyre kevésbé vagyok képes rá, hogy olyan magasra dobjam egy 30 kilós gyermeket, mint egy 10 kilósat. Két dolog történhet meg, vagy elkezdenek irigykedni és követelőzni, hogy már pedig nekik is jár ez a feldobás, és nekik is ugyanolyan intenzitással jár, vagy pedig elkezdenek szolgálni, és elkezdenek a kis testvéreik felé ők is szolgálni. Testvéreim, erre vágyom tanítani a gyermekeimet is, és látom, hogy a világ szelleme nem ezt sugallja beléjük. Nem ezt sugallja. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus a tanítványoknak, hogy de közöttetek ne így legyen. De közöttetek ne így legyen, hanem aki a legnagyobb akar lenni, és talán tudhatja is, vagy érezheti, hogy igen, az Úr nagyon sok mindenben megerősítette, az hagy tudjon minél inkább szolgálni. Adja meg az Úr, hogy így legyen, és adjunk hálát, hogy vannak a gyülekezetünkben ilyen szolgáló testvérek. És ne csak adjunk hálát, imádkozzunk értük, és imádkozzunk azért, hogy sokkal több ilyen szolgáló testvér legyen. Adja az Úr, hogy így tudjuk építeni azokat, akiket az Isten országa ránk bízott az ő ingyen kegyelme által. Amen.